kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország kész támogatni Mark Rutte távozó holland miniszterelnök jelölését a NATO főtitkári posztjára, írta az X-portálon Orbán Viktor. Tesszük ezt annak a fogadalmának a fényében, hogy teljes mértékben támogatja azt a megállapodást, amely szerint magyar állomány nem vesz részt a NATO ukrajnai tevékenységében, és ezek támogatására sem fordítanak magyar forrásokat, indokolta a miniszterelnök. Információk szerint Ursula von der Leyen, a leköszönő Európai Bizottság jelenlegi elnöke, az európai parlamenti választásokon legtöbb mandátumot szerzett Európai Néppárt politikusa, a tagállami vezetők legtöbbjének támogatását élvezi a következő 5 évre. Orbán Viktor szerint semmibe vették az európai emberek akaratát, és leosztották egymás között az EU vezető pozícióit. A Néppárt ahelyett, hogy a választókra hallgatott volna, végleg összeállt a baloldallal és a liberálisokkal, fogalmazott a kormányfő. Make Europe Great Again, vagyis tegyük nagyjá Európát lesz az uniós magyar elnökségi elmondata, jelentette be Bóka János. Az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter az Európai Unió tanácsa 2024 második fél évi magyar elnökségének hivatalos prioritásait, közösségi oldalait és vizuális megjelenését mutatta be a Várkert bazárban. Az Európai Néppárt 97%-os támogatással felvette a Tisza pártot a párt családjukba. Az elnök frakcióvezető újságíróknak nyilatkozva előzőleg kijelentette, támogatja a csatlakozási kérelmet. Manfred Weber szerint jó látni, hogy az a párt, amelyik felteszi a szükséges kérdéseket Magyarországon, most csatlakozik a korrupció ellenes és jogállamisággal kapcsolatos fellépésükhöz. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 25 bázisponttal 7%-osra csökkentette a jegybanki alapkamatot, és a kamatfolyosó két szélét is ilyen mértékben vitte lejjebb. Korábban Virág Barnabás, az MNB alelnöke azt mondta, a jegybank most még folytathatja ezt a pályát, az év második felében azonban nagyon visszafogott tere lesz a további kamatvágásnak. A forint a döntés hírére erősödött. A főpolgármester nem mentesül az adófizetés alól, írta a pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Varga Mihály bejegyzése szerint a fővárosi ítélőtábla elutasította Karácsony Gergely újabb azonnali jogvédelmi kérelmét, így a kincstár 2 milliárd forintot inkasszált a főváros számlájáról. Ezzel már több mint 30 milliárd forint be nem fizetett adót kellett behajtani az önkormányzattól, tette hozzá, azzal folytatva mindeközben Budapest csődben van. Perben és haragban állunk jelenleg is a kormánnyal, hiszen a szolidaritási hozzájárulás mértéke magas, és ezt nem csak mi mondjuk, hanem az állami számvevőszék tavalyi jelentése is, ami miatt nettó befizető a főváros a kormánynak, reagált Kis Ambrus főpolgármester helyettes. Lapértesülés szerint a hatóságok őrizetbe vették Ceglédi Gergő óbudai alpolgármestert, a baloldali összefogás politikusát. A beszámoló alapján ez egyenes folyamánya annak a házkutatásnak, amelyet a központi nyomozó főügyészség végzett az óbudai városházán, a vesztegetést állítva elkövetett befolyással üzérkedés és más bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozása során. Emelkedik az úgynevezett nevelőszülői ellátmány havi összege, az a támogatás, amelyet kizárólag a gyermek étkezésére, ruházkodására, tankönyvre, fejlesztő foglalkozásokra lehet fordítani, jelentette be a gondoskolás politikáért felelős államtitkár. Fülöp Attila közölte, ez alapesetben 53.430 forint havonta, ezt emeli meg a kormány 11.000 forinttal, a növekményt ez év január 1-től visszamenőlegesen megkapják az érintettek. Három elemmel bővült a hungarikumok gyűjteménye, és kettő tétellel gyarapodott a magyar értéktár. Hungarikum lett a kocsi, egy magyar eredetű közlekedési megoldás, a szaloncukor, amely a karácsony elmaradhatatlan része, valamint a hatvani aranyfácán sűrített paradicsom, amely világszerte ismert, kizárólag magyar földeken termesztett paradicsomból készül. Az értéktárba felvett új elemek közé tartozik a pápai sonka, a húsipar híres terméke, valamint a nándorfehérvári diadal emlékére elrendelt mindennapi déli harangszó. A gyerekeket, fiatalokat kiemelten érintő vasúti veszélyekre, valamint a felnőtt kísérők felelősségére hívja fel a figyelmet a nyári szünidő közelettével a MÁV és a rendőrség. Arra kérik a felnőtteket, mutassanak példát a gyerekeknek, és mindenki tartsa be a szabályokat. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban is, kevés gomoly és fátyol felhővel, csapadék nélkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 16-17, napközben 34-35 fok körül alakul. Az országos tisztifőorvos a legmagasabb, harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére szombat éjfélig. A hőség az egészséges szervezetet is megviseli, de a kisgyermekek, idősek, várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők különösen veszélyeztetettek. Híreinket hallották.
Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
Dicsértessék, ha Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek! Mikita Gáborral, a Miskolci Színház Történeti és Színész Múzeum muzeológusával beszélgetek. Ezúttal nem programokat ajánlunk a kedves hallgatók figyelmébe, hanem egy különleges szentről, Szent Genéziuszról, a színházi alkotók védő szentjéről beszélgetünk. Kezdjük ott, hogy hogyan is került az Ön látókörébe és látószögébe ez a szent, hiszen úgy gondolom, hogy a Szent István Rádió kedves hallgatói előtt, és talán nem túlzok, ha azt mondom, hogy sokunk előtt ismeretlen ez a szent.
Meg kell mondjam, hogy én is a közelmúltban fedeztem fel az ő alakját egész véletlenül színházi szokásokról, babonákról, rituálékról kerestem, és akkor az egyik szöveg említette meg az ő nevét, mint a színháziak védőszentjét, és magam is akkor csodálkoztam rá, hogy létezik ez a szent, és akkor kezdtem el magam is utána járni, utána keresni, hogy ki ő, hogyan lett a színháziak védőszentje, hogyan él ma a kultusza, és egy nagyon izgalmas történet bontakozott ki, és egy nagyon példaértékű kultusz is, ami mai napig is él vele kapcsolatban.
De hol talált rá?
Internetes keresés folyamán valamilyen wikipédiás cikk az, ami kidobta az ő nevét is, mint a színészek védőszentje. Meg kell mondjam, hogy más szentekről már hallottam, akik köthetőek a színház világában, ugye Szent Cecília az énekeseknek, a zenészeknek a védőszentje, tehát az énekművészet kapcsán, opera kapcsán az ő neve már előkerült. Vagy akik járnak ugye Prágában a Szent Vitus katedrális besétáltak egy imára, és utána néztek annak, hogy ki is lehet ez Szent Vitus, akkor olvashatták, hogy a táncosoknak is, a táncművészetnek is a védő szentje, a Vitus tánc kapcsán egy elég erős áttétellel, de őt tekintjük ennek a műfajnak a védőszentjeként, és Genéziusz nevem, ahogy említettem, számomra is ismeretlen volt. Közben kiderült, hogy Szent Pelágia néven a színésznőknek is van külön egy védőszentje, akinek szintén ismert a története, de ő talán még kevesebbet emlegeti a köztudat. Viszont Genéziusz nagyon markánsan jelen van a egyházi köztudatban, illetve a vallásos művészeknek a köztudatában, elsősorban a nyugati világban.
Javaslom, hogy akkor ismerjük is meg őt. Ki volt ő, hanyadik században élt, és életének milyen fontosabb mozzanatai voltak?
Diokleciánus császár korában élt, tehát időszámítás szerint a 3. század végén, a 4. század legelején vagyunk. Ez már a birodalomnak az a korszaka, amikor nagyon-nagyon nagy a római birodalom, úgyhogy maga a császár is arra jutott, és igazából ezzel írta be magát a történelembe, hogy társcsászárokat választott maga mellé, tehát 4 voltak, mint császárok, hiszen irányítani, figyelni, reprezentálni a birodalomban, ezt már egy ember nem tudta uralkodóként ellátni. És ami pedig a keresztény vallás történetében fontos, Diokleciánus alakja a keresztény üldözéseknek az egyik főszereplője, megtestesítője lett. Egy darabig hagyta, hogy a birodalom különböző részein levő gyakorolják azt a hitet, amit ők a magukénak vallanak. Tehát nem tette kötelezővé Róma vallását a birodalom többi részére. Ám aztán jött egy fordulat, amikor viszont nagyon erősen szembefordult a keresztény vallással. Egyrészt nagyon zavarossá vált a korszak. Természeti csapások, a barbár csapatoknak a egyre erőteljesebb betörése a birodalomba, a különböző zavargások, egy nagyon zűrzavaros korszak született meg, és valószínű, hogy keresztette maga a császár is azokat a megoldásokat, lehetőségeket, amelyek próbálják ezt az űrzavart visszafogni. És ennek az egyik módja lehetett az, hogy egy erős római birodalmi vallást teremtsünk meg, és ezzel szemben nyomjuk el azt a vallást, a keresztény vallást, ami pedig ugye egyre erőteljesebb, egyre elterjedtebbé válik, és bizony nagyon szigorú törvénykezések születtek, tehát az élet minden területén szabályozták, hogy fel kell adni a keresztény hitet, és akár ember áldozattal is járt az, hogyha valaki megtartotta a maga keresztény hitét. És hát ebben a korszakban maga a színház pedig elsősorban szórakoztató színház volt, a római színház. Tudunk egy-két tragédiaszerzőről, tragédiaíróról, Livius Andronicusról, Senecáról, Ovidiusról, de ez csak egy nagyon szűk rétegnek, egy nagyon szűk művelt rétegnek volt a szórakozása. A színház, mint tömegművészet Rómában elsősorban a könnyű műfajt jelentette, a vígjátékokat, a komédiákat, a bohózatokat. Jelentette Plautus a legnagyobb mestere, a 72 katona című darabját mai napig játsszuk, és ekkor teremtődnek meg a klasszikus vígjátéki figurák is. A nagyszájú katona, a zsugori öregember, a felszarvazott öregférj, a butaszolga, vidámszolga, cserpeszobalány karaktere, ennek a korszaknak a szülötte, ez az, amit majd a Commedia dell'arte is továbbvisz, és egy nagyon könnyű műfaj, valóban határokat nem ismerő, burleskbe forduló, már a maszkok, a korabeli komédiásokról megmaradt rajzok is azt mutatják, hogy egy nagyon szabad szájú, gátlásokat nem ismerő, olcsó művészeti terület volt ebben az időben a római színháznak a világa, és ennek a világnak volt a népszerű színésze Genézius.
Ez is volt a neve? Így is hívták őt?
Így jegyezték le a nevét, igen, igen, tehát más megnevezését nem ismerjük. És az ő fő szórakoztató területe pontosan a keresztényeknek az üldözése volt. Tehát olyan előadásokat hozott létre, olyan produkciókkal szórakoztatta a közönséget, amiben a keresztény vallást, a keresztény vallásnak a szertartásait parodizálta ki, gúnyolta ki. Így kerülhetett a legenda szerint a császárnak a figyelmébe is, aki a legenda szerint megbízta azzal, hogy írjon egy olyan darabot, amelyben a császár szinte egy napisteni figuraként jelenik meg, megteremthet ezzel, megmutathat ezzel egy új államvallást, és teljesen megsemmisíti a darabban a keresztényeket. És egy korabeli legenda az, ami őrzi ezt a történetet. A 7. században született meg a Vértanúk cselekedetei című összefoglalás, ez meséli el a történetet, ami úgy folytatódik, hogy Genézius elkezd foglalkozni a keresztény vallással, még inkább, hogy még jobban meg tudja segíteni, és valószínű, hogy beépül egy közösségbe, hogy saját bőrén érezze a szokásokat, és egyre inkább a hatása alá kerül a kereszténységnek. És valószínűleg sokáig vívódik is, vonza is, fél is ettől a hitvilágtól, majd elkövetkezik az előadás, tehát létrehozza azt a produkciót, amit a császár tőle megrendelt. Ám az előadás csúcselenetében egyszer csak megjelent egy angyal, vagy egy galamb, a legenda szerint, és ebben a pillanatban felvállalta a maga hitét, és nyíltan a császár és a közönség szemébe vágta, hogy ő maga is vallja ezt a hitet. És idézzük ezt a részt a Vértanúk cselekedeteiből, a Genézius monológiát, megtérését. Azért jöttem ma ide, hogy egy földi császár kedvében járjak, de amit tettem, az az, hogy a mennyei király kedvében járjak. Azért jöttem ide, hogy ne vettesselek benneteket, de amit tettem, az az, hogy örömet szerezzek Istennek és angyalainak. Ettől a pillanattól fogva hidd el, soha többé nem fogom kigúnyolni ezeket a nagy rejtélyeket. Most már tudom, hogy az Úr Jézus Krisztus az igaz Isten, a fény, az igazság és az irgalmassága mindazoknak, akik megkapták a keresztség ajándékát. Ó, nagy császár, higgy ezekben a titkokban. Megtanítalak titeket, és megtudjátok, hogy az Úr Jézus Krisztus az igaz Isten.
Van arról valamilyen információnk, hogy ezután, az előadás után kapott egyfajta retorziót a császártól Genézius, hiszen nem azt ért el, amit a császár szeretett volna, hogy elérjen ezzel az előadással, sőt, megtért, Isten hívővé vált.
A legenda le is írja, két változat ismert, az egyik szerint azonnal még a színpadon leszúrják, a másik változat szerint kínozzák, és arra kényszerítenék, hogy vonja vissza ezt a vallomását, de ő kitart a hite mellett. Tehát egy mártírrá vált, tehát a kereszténység egyik mártírjaként is tekinthetünk rá.
Életének még milyen fontosabb mozzanatait emelhetnénk ki, amely valóban a színházi emberek és a színházi világvédő szentjévé tette őt?
Igazából ez az egyetlen történet, amit tudunk róla, tehát ez a pillanat, ez a színpadi megtérés az, és a mártíromsága az, ami őt szentté emelte.
A mártírsága után rövid időn belül szent lett.
Már a IV. Században, tehát nem sokkal a halála után templom épül Rómában, tehát ez azt jelzi, hogy nagyon hamar megkezdődött az ő tisztelete.
És hogyan élt ez tovább, valamint hogyan él tovább napjainkban? Ezzel kapcsolatosan milyen információkat talált?
Sok szálon fut a történet, hát ami nagyon fontos és nagyon példaértékű, hogy például Londonban a Covent Garden mellett van egy templom, ami rendszeresen helyet ad a katolikus színházi embereknek, rendszeres heti rendszerességgel külön misét tartanak itt, és itt is van egy kegyhelye Genesiusnak, akit az angol színészeknek a szervezete, a British Catholic Stage Guide a védőszentjeként tekint külön is, tehát ennek a szervezetnek is ő a védőszentje. Ha pedig elmegyünk New Yorkba, akkor a Broadway közelében van a Szent Malachi templom, ez is egy római katolikus templom, ahol szintén kegyhelye van, és ami szintén egy találkozási pont a katolikus színészeknek. Kaliforniában, Hollywoodban a Saint Mary of the Angels templomban van egy hatalmas ólomüvegablak, ami az ő tiszteletét hirdeti és testesíti meg. Tehát nagyon szép példa az, hogy nagyon markánsan a egyházi intézmény rendszeren belül is megtalálható az ő tisztelete, de a konkrét épületeken és helyeken túl 2007-től működik a Genesius testvériség is. Eznek a kezdeményezése két pápának a nevéhez is kötődik. János Pál pápa indította el, és aztán 16. Benedek pápa pedig folytatta ennek a testvériségnek a megteremtését. Írország, ami a központja ennek, de határokon átív határokat nem ismerő mozgalom ez. Gyakorlatilag egy ima közösségként lehet leginkább értelmezni a Genesius testvériséget. Akik érdeklődnek ez iránt, azok egy külön honlapot is találnak, amin részletesen elmeséli, hogy hogyan jött létre ez a testvériség, mi a cél, megtaláljuk az imákat, az ima szándékokat. Ezen az oldalon olvashatjuk a létrejöttéknek a célját és okát. Felismerve a színházi és filmművészetben dolgozó kihívásait és időnként nehézségeit, mindenekelőtt tagjainak imáit és lelki támogatását ajánlja fel nekik, hogy felismerjék azt a fényt, amelyet Isten rájuk bízott. Krisztus, az evangélium és az emberiség öröme. A testvériség tagjai a kultúra megújításáért is igyekeznek dolgozni. A színház, és különösen a mozi és a média ma a világ legerősebb és legbefolyásosabb intézményei, és olyan területek, ahol az evangéliumot is hallani és meg kell élni. János Pál pápa és 16. Benedek pápa is hangsúlyozta a kultúra fontosságát a világban, és azt a megfelelő helyet, amelyet az evangélium népszerűsítésében elfoglal. Ebben a szellemben a testvériség igyekszik kivenni a részét a kultúra megújításából, elsősorban imával és áldozatvállalással, de a keresztény kultúra és eszmék előmozdításában is segít. Azok, akik nincsenek megkeresztelve, nincsenek kizárva a testvériség imáiból. Mint Isten által teremtett nép, minden férfi és nő között létezik egy közös emberi kötelék, amelyet az Atya teremtő keze kovácsolt össze, és amelybe a fiú kötötte be a megtestesülése során. Bár lehet, hogy nem mindenki fogadja el Krisztust, vagy nem egyesül vele a keresztség által, a testvériség tagjai remélik, hogy imáikat és áldozataikat a jó akarat gesztusának tekintik, amely azoknak a javát keresi, akikre emlékezünk. Ebben nem akarják megbántani azokat, akik nem keresztények, vagy nem hisznek a személyes Istenben. A testvériség szellemisége olyan kötelékek létrehozására törekszik, amelyek, ha nem is hitből és egyesületből, de jó indulatból és barátságból állnak. Tehát ezeket a gondolatokat olvashatjuk az ő oldalukon, érdemes felkeresni, és akár megnézni az imákat. Ők megteremtettek egy ikonképet is, az ikon művészet szabályai szerint, például a Szent Genéziuszra, ez is ott meglátható, megtekintető.
Pontosan erre lettem volna kíváncsi, hogy létezik róla egy kép, hogy hogyan nézett ki?
Hiteles kép nincsen, de a művészetben művészek által többször is megörökítésre került. Festészetben például a római Santa Susanna templomban vannak freskók. Aztán Giovanni Battista Pozzónak van egy festménye, a Szent Genézius megtérése. Ez a leghíresebb, de találunk más festőktől is, későbbi korokból alkotásokat, amelyek előtte tisztelegnek. Sőt, szobrokat is, tehát ha például Rómában járunk, a Szent Péter Bazilika előtt, akkor ugye a téren egy szobor sort is láthatunk, ezek között ott van Szent Genéziusnak is a szobra, vagy a milánói dómnak a szobrai között, a szentek között szintén megtaláljuk Szent Genézius alakját, ugye egyértelműen a maszkkal jelképezve, és ez a szobor alkotás az, ami felhívja a figyelmet arra, hogy van egy másik Szent Genézius, és a kettő kicsit össze is mosódik, Árléi Szent Genézius, aki szintén ugyanekkor ér Diocletianus császár korában, ő ügyvédi pályán működött, és amikor megkapta az ő ügyvédi közössége Diocletianusnak a keresztényeket üldöző felhívását, akkor megtagadta annak a végrehajtását, és ő így lett szintén mártír, mert ezért kivégezték. Vannak olyan vélemények is, amelyek ötvözik a két szentnek az alakját, vegyítik, de így még van, aki azt mondja, hogy még izgalmasabb a történet, ez a kétarcúság, és ami mind a kettő, ugye a Diocletianus császár törvénykezéséhez kötődik.
De ha jól veszem ki a szavaiból, úgy ismerhetjük meg, és úgy ismerhetjük fel Szent Genézius alakját, hogy maszkkal ábrázolják.
Pontosan, ugye a színháziaknak fontos jelképe a maszk, és hát nem véletlen, hogy ugye drámaírók közül is többen feldolgozták az ő történetét. Elsőként Lope de Vega, ugye a spanyol drámairodalomnak a legnagyobb alakja, 1608-ban írt egy drámát, a Színlelt igazság címen. Nálunk nem fordították le, nem játszották, de például az Amerikai Egyesült Államokban több fordítása is létezik, és az elmúlt időszakban előkerült ez a színdarab. Egy francia drámaíró 1645-ben írt drámát Szent Genéziusról, a komikus címen Henry Guyonnak van 1933-ból egy színdarabja, és ezekből az időkből való Hevesi Sándornak a Császár és a komédia című színdarabja, ami szintén ezt a történetet dolgozza fel. Komédiás az ugye Genézius, a császár pedig Diocletianus. Ezt a történetet utoljára Hevesi Sándor Színház Zalaegerszegen játszotta. És a alakját a regényírók is megörökítették, hogy mennyire élő az ő alakja, azt jelzi, hogy például 2000-ben nálunk Bodnár Dániel írta meg a Genézius a színész című könyvét, 2021-ben pedig egy amerikai írónő, Donna Lee Davis írt regényt Genéziusnak az alakjáról. És zeneszerzők sem hagyták figyelmen kívül az ő történetét, többen is vannak, Kárlőv például, aki egy oratóriumot szentelt Szent Genéziusnak. 1892-ben Felix Weingartner írt egy operát Genézius alakjáról, és a kortárs zeneszerzők között is van, aki megörökíti az ő alapját. Philip Auclair készített el a Szent Genéziusz legendája című oratóriumot. Hiszen ugye izgalmas a történet, ugye az a drámai pillanat, amikor egy komédiásból, egy pojácából ugye szent lesz, ugye azáltal, hogy eldobja a maszkot, a csörgősipkát, és helyette a keresztet mutatja fel. Ez egy nagyon izgalmas drámai színpadra, festői vászonra, vagy akár hangszerek által megszólaltatott zenei drámának kiválóan alkalmas.
Minden szentnek van ünnepe, emléknapja a katolikus egyházban. Arról tudunk valamit, hogy Szent Genéziusz ünnepe mikorra esik?
Augusztus 25-e az ő ünnepnapja, de azt gondolom, hogy például a színházi világnapon is nyugodtan emlékezhetünk, tisztelekhetünk az ő emléke előtt.
Kezedben a sorsod, az a hittel teli, elegáns a színpad, a színjáték isteni. Lehet Shakespeare vagy Brutus a gyilkos, Moriót játszhatsz, meg Fredet a piszkos. Éjjelenként halsz meg is élsz a színen, síratsz és nevetsz a lelkedben mélyen. A baros függöny, a beszakadt padlót, otthonodnak érzed, s ez így van jó. Már azt sem tudod lassan, mint a külvilág, mint élet a reggel, a napban csészakád. Színház az egész világ, te is lehetsz benne, boldos és király. A smink semmit nem takar el, csak jársz tovább, amit kell. Színház az egész világ, te is lehetsz benne, boldos és király. A smink semmit nem takar el. Könyök mögött is belehalsz, ha fáj, sosem érzed a kelt, a kötelező muszájt. A taps, ami éltet, s amiért küzdesz, szárnyalsz, ha vagy, s észrevesznek téged. Itt volt a kezdet, és itt lesz a vég, ott hallál meg a színpad közepén. Majd drámákban csavarják a testedet körbe, versek között aludj, most is mindörök. Baros függöny, a beszakadt padlót, otthonodnak érzed, s ez így van jó. Már azt sem tudod lassan, mint a külvilág, itt élet a reggel, a napban csészakád. Színház az egész világ, te is lehetsz benne, boldos és király. A smink semmit nem takar el, csak jársz tovább, ami kell. Színház az egész világ, te is lehetsz benne, boldos és király. A smink semmit nem takar el, csak jársz tovább, ami kell. Színház az egész világ, te is lehetsz benne, boldos és király. A smink semmit nem takar el, csak jársz tovább, ami kell.
Úgy kezdtük a beszélgetést, hogy a színházi alkotók védőszentje ő. Csak a színházi alkotók védőszentje, vagy időközben kibővült ez a kör?
Igen, a Szent Genéziusz testvériség már a filmművészek védőszentjeként is tekint rá, de például a bűvészeknek is ő a védőszentje. A katolikus bűvészek céhének ő a pártfogója, tehát az illúzionistáknak is a védőszentje patronája.
Megszokhatták a kedves hallgatók, hogy ha mi ketten beszélgetünk, akkor általában idézetek is előkerülnek. Most sem lesz ez másképp, természetesen témánkkal, Szent Genéziusszal kapcsolatosan gyűjtött össze idézeteket. Miből is fogunk idézni, és milyen idézetek lesznek ezek?
Bodnár Dánielnek a könyvét nagy szeretettel ajánlom az érdeklődőknek, aki nagyon részletesen megírta ezt a történetet. A művészi fantáziát, az írói képzeletet szabadon engedve gondolta végig ennek a történetnek a részleteit, hogy hogyan is mehetett végbe ez a folyamat, hogyan mehetett végbe ez a hittérítés. Nagyon markánsan rajzolja meg nem csak a gondolkodó művésznek az alakját, de például a császárnak a személyiségét is, és azt gondoltam, hogy érdemes ebből a könyvből felidézni magát az előadást, a hitnek a felvállalását, hiszen az én mondataimnál sokkal érzékletesebben, mélyebben, átérezhetőbben írja le egy író ezt a pillanatot. Tehát Bodnár Dániel, a Genéziusz, a színész szerzője így idézi fel ezt a pillanatot. Az előadás megkezdődött. Genéziusz bohóc száma ezúttal az est elejére került. A színész pipiskedve lépdelt, a közönség már akkor tombolt, amikor meglátta. Zugott a tapsvihar, őrjöngve várták a keresség felvételének rítusát kigúnyoló jelenetet. Genéziuszról ömlött a víz izgalmában, ahogyan válaszolt a feltett kérdésekre. Ellentmondasz-e az ördögnek és minden hatalmának? Követed-e a te urad, parancsolód, Jézus Krisztus parancsait? Követem, ellentmondok, hangja ércesen zengett, határozottan, erőt sugározva, nyoma sem volt most a korábbi affektáló stílusának. A nézők közül többen fújolni kezdtek, mert hozzászoktak, hogy ebben a jelenetben kedvencük affektál, és most is ezt követelték tőle, többen be is kiabáltak. Genéziusz, nehogy tényleg megtérjél, s már kacagtak is. Előbb foglalják-e Rómát az elemannok, mint hogy Genéziusz megtérjen? A színész nem hagyta magát megzavarni. Minél nagyobb lett a hangzavar, annál magabiztosabban beszélt. Igenlő válaszai szívből jöttek. Soha nem érzett, csodálatos nyugalom szállta meg, amire oly régóta vágyott. Lelkében már egy szemernyi félelem sem volt, mintha egy zsilip nyílt volna meg benne, amely engedi szabadon áramolni jobbik énjének minden érzelmi gazdagságát. Engedelmesen hagyta, hogy a segédkező színészek hófehér köntöst húzzanak rá. Szerepe szerint a kereszt hurcolása és a megfeszítés következett volna. A színész itt megtorpant kissé, megzavart, hogy egy bedobott fonnya gyümölcs arcon találta. Néhány másodpercig ismét érezte a megfelelni akarás kényszerítő erejét, de ekkor megjelent előtte a szőkehajú angyalarcú lány. Szigorúan nézett rá, mintha azt kérdezné, mire vársz? Miért nem teszed meg végre, amit akarsz, amire már régóta készülsz? Miért nem vallod meg a hited? Mire vársz, Genéziusz? Az angyal felmutatta neki a pergamentekercset, ami most üres volt. És akkor, mintha egy hatalmas fehér galamb szállt volna be a színpadra, a színész lebegést érzett, s így lábaival néhány centiméterrel a felszíntől a színpad közepére irányította magát. A szilárd talajt érezve a lába alatt, határozott tekintettel nézett szembe a közönséggel. Elsősorban Diokleciánus tekintetét kereste. Mélyen a főcsászár szemébe nézve kiáltotta. Keresztény vagyok, hiszek az egyigaz Istenben. A közönség tombolt, mint oly sokszor a múltban. Őrjöngve ünnepelte Genézius. Repültek a színpadra a szeszterciuszok, a rothadt gyümölcsök, a záptojások, de a színész nem kezdett el fetrengeni, sem pipiskedni. Változatlanul a színpad közepén állt, egyenesen, határozott testtartással. Erős, harsogó hangon kiáltotta, hogy mindenki hallja. Ne kacagjatok, híveim! Ez most nem játék. Én most valóban keresztényé lettem. Nem titok előttetek, Róma derékpolgárai, hogy engem a császár egy színdarab megírásával bízott meg, melynek le kellett volna lepleznie a keresztény vallást. De én nem találtam ebben semmi elítélendőt. Sőt, megismerve a Jézusi igazságot, keresztényé lettem. Felszólítalak most benneteket is, hogy mondjatok ellene a gonosznak. Aki nem más, mint Diokleciánus, a ti császáratok, ő maga az Antikrisztus, aki titeket tévútra visz. De ne hagyjátok ezt, mert most már a lelketek üdvösségéről van szó, és a birodalom sorsáról. Ha nem akarjátok, hogy Róma sorsa a pusztulás legyen, tagadjátok meg császárotok. Ne kövessétek, hanem esküdjetek a keresztre, Jézusra. Genézius a magasba lendítette a keresztet, így mutatta. A nézők szájtátva bámultak, Diokleciánus rezzenéstelen arccal ült a helyén, komoran tekintve az átszellemült arcú színészre. A császárnak intenie sem kellett, a testőrök tudták a kötelességüket. Felrohantak a színpadra, és többször keresztül löfték Genéziuszt. A színész lerogyott a színpadon, testéből ömlött a vér. Utolsó pillanataiban még látta a szűke lányt, aki azt mondta, megbocsátattak a te bűneid. Köszönöm, uram, suttogta Genézius. Érezte a testébe döfött láncsák által okozott kínzó fájdalmat, de lelkét immár végleg betöltötte a hatalmas nyugalom.
Köszönöm szépen önnek ezt az idézetet. Valóban, ahogy említette is, olyan szimbolikusan leírta Bodnár Dániel a megtérésnek a szép pillanatait, hogy szinte el tudtuk képzelni, ahogy ön most felolvasta nekünk ezt az idézetet. Köszönöm szépen még egyszer. Beszélgetésünk végéhez közeledve összefoglalásként, konklúzióként mit is fogalmazhatnánk meg Szent Genéziusszal kapcsolatosan? Sokan ismerik őt, de remélhetőleg most már még többen tudnak majd és hallanak róla. Mi lehet az ő üzenete?
Először is arra a kérdésre válaszolva, ugye, hogy mennyire ismerik, ugye említettem a külföldi példákat, illetve ugye egy magyar példát, Hevesi Sándornak a drámáját. Ennek ellenére jó pár példát tudunk mondani arra, hogy itthon is ismert az ő neve. Például a 90-es években, amikor Zentán határon túli magyar színházcsinálók a különböző területekről, Felvidékről, Kárpátaljáról, Vajdaságból összegyűltek, hogy közös színházi előadást csináljanak, akkor Genézius nevét vették fel, Genézius színházként. Kezdték meg a tevékenységüket, a Mandragóra volt az első bemutató Vinyánszky Attila rendezésében. Aztán létrejött például a Veszprémben is egy kezdeményezés, a Genézius Kulturális Kommandó, ami a színház mellett próbált különböző színházi művészeti programokat szervezni. Szegeden pedig a mai napig működik a Genézius Színház, többek között klasszikus darabokat is játszanak, tehát nem ismeretlen az ő neve, itthon sem, még akkor is, hogyha nem egy széles körben elterjedt szentről van szó. De ez mutatja azt, hogy azért akinek meg kell jelennie, az meg tud jelenni ebben a környezetben, a mi világunkban is, és megerősít bennünket abban, hogy igenis érdemes az ő személyiségevel, az ő példájával foglalkoznunk. Tavaly az Árszakra fesztivál keretén belül itt Miskolcon tartottam egy előadást, és akkor annak a rendezvénynek a végén jelentettem be azt, hogy feleségemmel, Dobos Klára újságíróval színész egyetemi hallgató lányommal, Mikita Dorka Júliával együtt létrehozzuk Szent Genéziusnak a kultuszát hazánkban is, illetve szeretnénk létrehozni, terjeszteni ezt a kultuszt, és a Genézius ünnep néven indítjuk el azt a sorozatot, programsorozatot, ami segíti azokat, akik hittel élnek, érdeklődnek a hit iránt, hogy ezen a művészeti területen belül, a színházművészet területén belül is megélhessék a maguk hitét, találkoztassanak olyan gondolatokkal, olyan művészeti alkotásokkal, olyan művészeti hitvallásokkal, amely erőt adhat nekünk. Miután a napja ugye augusztus 25-e, ezért ahhoz a dátumhoz igazodunk majd ezeknek a programoknak a szervezésében. Elsőként első évben itt a Miskolci Színész Múzeumban tartjuk majd a Genézius ünnep eseményeit, és azt gondolom, hogy útravalót tud adni ez a program mindazoknak, akiknek fontos az életében a hit, és hogy mi lehet az üzenet, nagyon sok üzenetet adhat természetesen Genézius. Az egyik, azt gondolom, az, hogy nagyon fontos a megismerés, nagyon fontos az elmélyülés, ahhoz, hogy bármilyen gondolat megerősödjön bennem, vagy bármilyen gondolatot felvállalhassak, vagy akár egy hitet felvállalhassak, ahhoz szükségem van, hogy minél mélyebben átérezzem, minél mélyebben megértsem, feldolgozzam, hogy átszűrjem saját magamon.
Köszönöm szépen a beszélgetést Mikita Gábornak, a Miskolci Színház Történet és Színész Múzeum muzeológusának. Remélhetőleg kedves hallgatóink is gazdagabbak lettek, és többet megtudtak Szent Genéziusról, a színházi világban dolgozók védőszentjéről. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Nagyon szépen köszönöm.
Zár már a színház, későre jár, bontják a játék díszletét. Pár óra álom, pár óra fény, pár óra élet véget ért. Mikor üres a szín, mikor a nézőtéren áll, mint nagy madár száll az ég. Röpíts, nagy madár, röpíts és messze szállj, röpíts egy új játékba át. Röpíts, nagy madár, röpíts és messze szállj, röpíts egy másik létbe át. Majd a színház későn se zár, ott majd a díszlet mindig áll. Ott majd a játék véget nem ér, ott majd a forgó egyre jár. Mikor üres a szín, mikor a nézőtéren áll, mint nagy madár száll az ég. Röpíts, nagy madár, röpíts és messze szállj, röpíts egy új játékba át. Röpíts, nagy madár, röpíts és messze szállj, röpíts egy másik létbe át. Röpíts egy új játékba át, röpíts egy másik létbe át.
Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További jó rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek. A viszont hallásra!
Mondd, te mit viszel magadon? Vigyed örömmel, ne haragod. Az élet egy színház, egy színpad, hol könnyen elégsz. A nagyfőnök fentről az megrendez, a végén majd ő dönt, hogy tetszette. S ha úgy érzi, jól játszol, megnyílik fentről az ég. Ha ez az első vagy utolsó felvonás, mindegy mi jön, én játszanék tovább. Tudod, itt van bent, ami velem maradt, mint a világot rejtő bűvészkalap. Ha a színpadról látom az arcot, hát viszem oda. Tudod, itt van bent, ami velem maradt, mert itt van az otthon és itt a haza. Szívemben őrzöm, én így maradtam szabad. Mondta, mit viszel magaddal, formáld a darabot a szavakkal. A díszlet az maradjon itt, minden máshoz befér. Az életem adnám, ha te kéred, mosolyt egy zsákkal, hát ígérd meg. Itt hagyod bánatod, orrot lógatni nem ér. Ha ez az első vagy utolsó felvonás, mindegy mi jön, én játszanék tovább. Tudod, itt van bent, ami velem maradt, mint a világot rejtő bűvészkalap. Ha a színpadról látom az arcot, hát viszem haza. Tudod, itt van bent, ami velem maradt, mert itt van az otthon és itt a haza. Szívemben őrzöm, én így maradtam szabad. Mondta, mit viszel magaddal, hagyd itt az egót egy adaggal. A karmád a karmával megkarcol, bánhatod még. Mert élet fogy, igaz ítélet, a színpadon állni, amíg élek. A végén, ha szeretsz, az öltözőnbe kísérsz. Ha ez az első vagy utolsó felvonás, mindegy mi jön, így játszanék tovább. Tudod, itt van bent, ami velem maradt, mint a világot rejtő bűvészkalap. Ha a színpadról meglátom Istent, hát viszem haza. Tudod, itt van bent, ami velem maradt, mert itt van a színpad és itt a haza. Szívemben őrzöm, én így maradtam szabad.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!